Kedves jó Mária rádióhallgató testvérek! A Katolikus Egyház lengyelországi életével foglalkoztunk az utolsó előadásunkban. A protestantizmus 1606 és 1607 között megkísérelte még egyszer a régi befolyásukat visszaszerezni. Erőszakos megmozdulásuk azonban az ifjú lengyel nemesség részéről olyan szenvedélyes megtorlásban részesült, hogy végleg le kellett tenniük arról az ábrándról, hogy Lengyelország vezetése valaha is a kezükbe jusson. A katolikus fellendülésnek e sikerei ismét felszínre hozták, ha nem egyesült rutének, ruszinok visszacsendulatát is. A nagy tömegeiket a hitszakadás különösen a 16. század elejétől hódította el a lengyel katolikus egyháztól. Tömegesen pártoltak el Galíciában, Podóliában, Volhíniában és Ukrajnában, éppen úgy, mint a fehér és fekete oroszok Litvániában. Az első, aki visszatérésük ügyét ismét felvetette, a katolicizmus nagy lengyel apologétája, Szkárga Péter jezsuita volt. 1577-ben megjelent nagy munkájával megvetette a rutén unió alapjait. Az ő nyomain haladt Possevino, amidőn 13. Gergely megbízásából neki látott a lengyelországi rutén és orosz ifjúság nevelésére szolgáló intézmények alapításához és egy görög kollégium szervezéséhez Rómában. A tanítás és a meggyőzés szellemi fegyvereit az unió keresztül vitelében éppen úgy a jezsuiták vették kezükbe, mint a protestantizmus elleni küzdelemben. A Vilnából, mint központból kiinduló szellemi mozgalom hamarosan nagy hullámokat vetett, egyúttal azonban nehéz akadályba is ütközött a legnagyobb rutén mágnás, a kievi vajda, a szakadárság fővédője Osztrogszki Konstantin személyében, akinek a kegyurasága alá 1000 rutén templom és a Lukki meg a Pinszki rutén püspökség tartozott. Hatalmas kievi vajda ellenállásával szemben már Báthori István is kénytelen volt elejteni az uniós terveit, ugyanígy volt kénytelen tenni Zsigmond király is uralkodása első éveiben. Az unió gondolata azonban mégsem aludt ki az első sikertelenségekre. Politikai okokból különösen Zamoyszki kancellár nem nézte jó szemmel a szakadárságot, mert ez Oroszországgal lelki közösséget is jelentett. Ez pedig Lengyelország területi épségére beláthatatlan és állandó veszedelmet jelentett. Maga a szikra, amely az unió gondolatát egyszerre tömegmozgalommá lobbantotta, magából a rutén egyházból indult ki. A rutén egyház belső élete mély süllyedés képét tárta fel éppen akkor, amikor a mellette élő katolikus egyház erkölcsi színvonala csodás magasságig emelkedett. A püspöki székeket pénzen vagy protekcióval szerezték meg, és ez a rutén egyházban is az erkölcsi süllyedést vonta maga után, mint annak idején a katolikus egyházban. Az egyház kormányzat és a papnevelés elhanyagulása az alsó papság nagy szellemi és erkölcsi eldurvulásával járt. A rutén papság körében oly nagyfokú tudatlanság kapott lábra, hogy ma már érthetetlennek látszik, miképpen lehetett ilyen emberekre bízni a nép lelki vezetését. A papság úgy szólván csak írni és olvasni tudott. A hittudományban való jártossága csak a katekizmus felületes tudásáig terjedt, míg a nép hitélete csak az istentisztelet külsőségeire és a böjtök szigorú megtartására szorítkozott, addig a nemesség lenézte és megvetette az erkölcsileg és szellemileg egyaránt lebukott papságot. Azok a rutén főpapok pedig, akiket magasabb rendű lelkiség vezetett, a bajok gyógyítását éppen úgy legfőbb egyházi hatóságuktól, a konstantinápolyi pátriárkától várták, mint maga Zsigmond király is. Csak hogy Jeremiás pátriárka a lengyelországi időzése 1589-ben nem csak nem orvosolta az erkölcsi bajokat, hanem úgy látszott, mintha az erkölcsi süllyedés megállítása neki nem is lenne olyan fontos, mint hogy azt a Lengyelország várta volna tőle. A pátriárka inkább arra törekedett, hogy egy független moszkvai pátriárkátus felállítása révén a ruténeket visszatartsa a katolikus egyházzal való egyesüléstől. Egy csalódás okozta, hogy Zamoyszky és Zsigmond király is a cselekvés terére léptek, hogy a ruténeket Konstantinápoly helyett Rómával egyesítsék. Zsigmondot most is elsősorban lelki okok bírták a cselekvésre. Zamoyszky kancellárt ellenben főként politikai meglátás lendítette élénk tevékenységre. Mellettük állt nagy tudásával a mozgalom igazi lelke Szkarga Péter és Terlecki Cyril Lukki keleti püspök, aki hanyatló egyházmegyéje erkölcsi felemelkedését és jövőjét csak a katolikus egyházzal való kapcsolatban látta. Testvérként állt mellette Lukki katolikus püspöktársa Maciejonszky Bernát. Hamarosan csatlakozott hozzájuk egy újabb erőteljes egyéniség is, Pocsiej Vladimir keleti püspök, majd a Pinszki püspök, a breszti archimandrita és végül maga a kijevi metropolita Rákóczi Mihály is. 1595. június havában Brestben tartott gyűlésükön kimondták, hogy egyházaik és híveik megmentésére Zsigmond király tudtával elszakadnak a pogány török szultántól függő konstantinápolyi pátriárkától, tanításukból elhagynak minden olyan tételt, amely ellenkezik a római katolikus vallás tanításával, és csatlakoznak a katolikus egyházhoz, melyet egykor elhagytak őseik. Csak azt kívánták, hogy a Szent Atya hozzájárulásával megtartassák keleti szertartásaikat. Miután a nyilatkozat aláírására megnyerték a távol lévő rutén püspöktársaikat is, a nyilatkozatot Zsigmond és Malaspina nuncius elé terjesztették. A király kijelentette, hogy a csatlakozó rutén egyházak elnyerik mindazokat a jogokat és kiváltságokat, amiket a katolikus egyház élvez Lengyelországban. Püspöké csak ruténeket nevez ki, és ezek teljes jogú tagjai lesznek a lengyel szenátusnak is. 8. Kelement örömmel töltött el a nagy győzelem híre, és a Rómába érkező keleti szertartású püspököket atyai szeretettel fogadta vissza az egyház kebelébe. Míg azonban a püspöki küldöttség Rómát járta, idehaza Osztrogszky Vajda a lengyel protestánsok támogatásával hatalmának minden eszközét latba vetette, hogy az uniót megakadályozza. Az egyesülni nem akarók részéről a harc szellemi vezetését egy Konstantinápolyból lengyel földre menekült gölög kalandor Nikeforosz vette kezébe. Mellette Lukári Cyril, mint az Alexandrie pátriárka megbízottja, küzdött a legnagyobb szenvedéllyel az egyesülés ellen. Ez különben is sokat veszített azzal, hogy a Lemberg és a Przemyszli püspökök Osztrogszky pártjához csatlakoztak. Az uniótól húzódó tömegre azonban a legnagyobb hatást az állandóan köztük élő alsó papságnak az uniótól való idegenkedése gyakorolta. A Rákóczi halála után kijevi metropolitává kinevezett Pocsiej működését a keleti alsópapság bújtogatására annyira megbénította, hogy 1606-ban végre maga is arra kényszerült, hogy székhelyét az ellenséges érzőlet Kijevből Vilnába helyezze át. Osztrogszky halála után ugyan maga katolizáló Osztrogszky ivadékok is az unió mellett foglaltak állást, de ennek létrejöttét egy új akadály. A jeruzsálemi pátriárka által felizgatott ukrajnai kozák lázadás tette lehetetlenné. Így 1620-ban maga Zsigmond is kényszerült visszalépni attól, hogy az uniót politikai eszközökkel erőltesse. Ez azonban nem jelentette azt, hogy az unió békés, lelki eszközökkel való terjedése csendben tovább ne folyjon még a legszenvedélyesebb politikai harcok közepette is. Ennek eredményét legjobban az mutatja, hogy Lengyelországban az Egyesült Rutén Egyháztartomány a 18. század elején már 9 egyházmegyét foglalt magában. Ezeket a szép és biztató eredményeket azonban nagy részben megsemmisítette Lengyelország ismételt felosztása. Ez az egyesülés fokonként megszüntette, különösen Lengyelországnak azon a részein, melyeket Oroszország tartott megszállva 1918-ig. Harmadik Zsigmond lengyel királynak svéd trónfoglalási kísérletével kapcsolatban ugyancsak Lengyelországból indult ki Svédország rekatolizálásának a terve. Vasza Gusztáv azzal fenyegette meg Helsingland lakóit, hogyha el nem fogadják azonnal a luteri hitet, léket vágat a Dilentó jegén, és valamennyiüket belefulasztja. Az ilyen kegyetlen módon terjedő hitújítás is, Vasza véres intézkedései sem tudták azonban elsöpörni az egykor virágzó és dicső svéd katolicizmus nyomait. A böjtöket a svédek pontosan megtartották, a megholtakért állandóan imádkoztak tovább is, és közismert Mária tiszteletükhöz hűségesen ragaszkodtak. Possevino 1578-i jelentése erről meghatóan beszél. Az ország földrajz viszonyai is sok tekintetben hozzájárultak ahhoz, hogy a katolikusok a véres üldözés ellenére sem tűntek el végképp Svédországból. Magában a királyi családban is tovább éltek a katolikus hagyományok, és ez többeknél a katolikus egyházhoz való visszatérésre vezetett. A nép érzületére való tekintettel egyes régi katolikus szertartásokat az új luteránus rítus bevezetésével tovább is fenn kellett tartani, és ugyancsak fenntartották a püspöki szervezetet is. Mindez a nép nagy tömegénél a régi vallásra emlékeztetett. Mire III. János svéd király, 1568 és 1592 között uralkodott, aki Vasza Gusztáv második fia volt, és ennek utóda lett, katolikus feleségének a lengyel Jagelló Katalin befolyására nem csak visszatért a katolikus egyházba, hanem azt is elhatározta, hogy Svédországot újra egyesíti Rómával. Ennek előkészítésére kiváló jezsuitákat hívott az országba, hogy egyrészt lelkileg munkálják az egyesülés talaját, másrészt közvetítsék a tárgyalást a Szentszékkel. Közben maga ügyes tapintattal azon dolgozott, hogy az egyesülés zökkenés nélkül mehessen végbe. Alig szűnt meg ugyanis atya trónra jutásával, a Dániával még 1397-ben kötött kolmári unió, már a Veszteleszi Egyezmény 1554-ben a királyságban a Vasza házat tette öröklődővé, az új uralkodó ház férfi tagjai a trónigénylés tekintetében egymással sajnos szemben állottak. Vasza Gusztáv legidősebb fiának és utódának, 14. Eriknek egész uralkodását lefoglalta öccseivel, Jánossal és Károllyal, a Sudermanlandi herceggel vívott küzdelme. Most az ingadozó Jánossal, az erőskező Károly állott szemben, és a katolikus egyházhoz hajló király ellen a protestánsokat gyűjtötte táborba. A király az ellenzéktől megijedt, de a katolikus hitre való áttérését is inkább előnyös politikai kilátás sem, mint erős meggyőződés vezette. Most ahhoz a felemás megoldáshoz folyamodott, hogy 1576-ban új liturgiát szerkesztett a svédeknek. János király vörös könyve így nevezik, és Rómába felterjesztette azokat a feltételeket, amelyek szerinte alkalmasak volnának a Rómához való visszatérésre. Miután az új liturgiát a svéd protestáns püspökök és a lelkészség egyetemes gyűlése is elfogadta, majd hozzájárult ahhoz, hogy az országgyűlés is úgy látszott, hogy a katolikus újjáéledése csapásra győzelmet arat Svédországban. Az egész akció azonban megfeneklett, mert Róma az elébe szabott feltételeket nem fogadhatta el az egyház és a katolikus hit sérelme nélkül. Bár a pápa a király jó indulata iránt kifejezésre juttatta legmesszebb menő hajlandóságát, mégsem tudtak megoldásra találni, pedig az új liturgiában ismét az áldozat jelentette a szentmise lényegét, azonban a két színnel való áldozás, a papok házasodása, a szentmisének svédnyelve mondása, és a halottakért való imádság eltörlése olyan kívánságok voltak, amelyeket Rómának vissza kellett utasítania, épp a várható következmények miatt. A visszautasítás a királyt annyira elkedvelentette, hogy a maga szerkesztete liturgiát megtartva véglegesen visszavonult a katolizáló mozgalomtól. Visszavonulása annyira a protestantizmus malmára hajtotta a vizet, hogy 1587-ben már kényszerítve érezte magát annak a kijelentésére, hogy az Isten tisztelet szertartásain semmit sem fog változtatni, és a tisztségeket kizárólag protestánsokkal fogja betölteni. Mindenben azonban nem csekély szerepet játszott az a körülmény is, hogy János király feleségének, a buzgó katolikus Jagelló Katalinnak halála után a fiatal 16 éves, makacsan protestáns Gunilla Bielkével lépett házasságra. Ezután a király lelkében mindazt lerombolta, amit Katalin épített a katolicizmus javára. A katolikus restauráció reményei azonban még egyszer felélettek, midőn harmadik János 1592-ben meghalt, és fia Jagelló Katalintól származó és a katolikus vallásban nevelkedő Zsigmond lengyel király 1593-ban Svédországba indult, hogy elfoglalja atya trónját, és svéd királyá is koronáztassa magát. Az új király trónfoglalása a restauráció tekintetében annál sikeresebbnek ígérkezett, mert több püspöki szék, valamint az uppsalai érseki szék ugyanekkor megüresedett, és új lehetőség tűnt fel. Ezeket a méltóságokat megfelelő egyénekkel töltsék fel. A trónfoglalás sikerében a svéd katolikusok a legnagyobb reménykedéssel bíztak, és maga 8. Kelemen is annyira bízott, hogy az útrakelő királyhoz külön követet küldött olyan utasításokkal, amelyek a koronázással kapcsolatban felmerülhető valamennyi kérdésre megfeleltek. Csak hogy mi alatt Zsigmond a királynéval, Malász Pinan Hunziussal, két jezsuitával és nagyszámú lengyel nemessel, mint egy 400 főnyi fegyveres kísérettel Svédország partjára érkezett, az alatt Svédországban olyan események történtek, amelyek mind a trónfoglalás ügyében, mind a vallási kérdésben döntő súlyak voltak. Az elhalt király öcsének Károly Sudermanlán viharzottak az események. Károly herceg ugyanis mára mindinkább visszavonuló János király életében is újszólván királyi jogokat gyakorolt, Svédország egy részében és bátyjával szemben a protestánsok élén állott. Céltudatos politikai tevékenységű és határozott ember volt, aki a kínálkozó alkalmakat ügyesen tudta kihasználni. A protestánsoknak valóban volt okuk benne bízni. Mivel attól tartottak, hogy Zsigmond akadálytalan trónfoglalása és a királyi hatalom átvétele válságba sodorja a svéd protestantizmust, azért kihasználták azt az időt, amely János halála és Zsigmond trónra lépése közben eltelt, és addig is minden eszközt felhasználtak a katolikus gondolat győzelmének a megakadályozására. Első lépésük az volt, hogy Károly herceget Zsigmond távolléte idejére kormányzóvá választották. Az 1593. uppsalai gyűlésen újból kiirdették az augsburgi luteránus hitvallást, eltörölték harmadik János liturgiáját, az istentiszteletből mindent ráműztek, ami a katolicizmusra emlékeztetett. A luteránusság egyeduralmának biztosítására a kálvinizmust épp úgy eretnekségnek és üldözendőnek nyilvánították, mint a katolicizmust. Innen folytatjuk majd a következő alkalommal, ugyancsak a katolizálását Svédországnak, az északi országoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!